Karácsony. Ez jó, nem? Oké, három hét múlva kezdődik a karácsonyi üzenet sorozatunk, és az lesz a címe, ez december 11, vasárnap 18, vasárnap és 21-e szerdán, és az lesz a címe, mit szóltok ehhez? Az lesz a címe, hogy valami hiányzik. Nem? Valami hiányzik. Hányan gondoljuk, hogy ahogy közeledik a karácsony, emberek készülődnek, feljön az elméjükben ez a gondolat, vagy ez az érzés, hogy mint hogyha valami hiányozna. Mint hogyha valami, valaki azt mondja, hogy valaki hiányozna. Így van? Abszolút. Valami hiányzik, valaki hiányzik a karácsonyból. Oké? Okay? Úgyhogy erről fog szólni ez az üzenetsorozat. És ez egy kitűnő lehetőség számunkra, arra, hogy meghívjunk embereket. Tudjuk, hogy karácsonykor talán az év összes időszakában ez a legfogékonyabb időszak arra, hogy emberek eljöjjenek egy istentiszteletre, egy alkalomra. Úgyhogy szeretnénk így gondolkodni. Igazából már szeretnénk már jó előre imádkozni, és csak kérni Istent, hogy nyisson meg szíveket, és aztán bátran hívjuk ezekre az alkalmakra december 11, 18 és 21-e és 25-én is itt leszünk, abszolút. Az vasárnap reggel lesz, 25-e reggel, és hiszük, hogy Isten használni fogja ezeket az alkalmakat, ahogy arról beszélünk, aki hiányzik, aki hiányzik. És Isten meg fogja fogni az emberek szívét, és meg fogja szólítani őket. Ma tudjátok, miről szeretnénk beszélni? Nem tudjátok, de elárulom. Ahogy így olvasom az apostolok cselekedeteit, és már nem úgy, hogy mint már több egyére így olvasok bizonyos részeket, annyira megfog engem az, és tudod, amikor az apostolok cselekedetét olvasok, az olyan, mint, és olvasunk Jézusról, és hogy mit tesz Jézus a világban, és mit tesz Jézus a gyülekezetben, és olvasunk a gyülekezetről, ami nem más, mint Krisztusnak a teste a földön. Ez olyan, mintha van egy festmény, van egy festményed, és amire az évszázadok, vagy akár 2000 év során így különböző emberek rápingáltak, ráfestettek, különböző dolgokban formáltak rajta, és aztán, amit az apostolok cselekedete tesz, amikor ezt olvasjuk és tanulmányozunk, az az, hogy fogja is szép lassan így leszedhetjük azokat a 2000 év alatt rápingált dolgokat, és megnézhetjük az eredeti festményt. Az eredeti festményt. Tudod, mit tesz Jézus a földön, és miről szól a gyülekezet, és milyen a gyülekezet. Úgyhogy szeretnénk erről beszélni, hogy a terjeszkedő gyülekezet. A terjeszkedő gyülekezet. Mert azt látom, hogy olvasom apostolok cselekedeteit, hogy, és erről beszéltünk is, hogy a mag, a búzamag, emlékeztek a Jézus királyság példázatai során, hogy ez növekedett, és magától növekedett, és terjeszkedett, és mi a terjeszkedő gyülekezetnek, milyen jellemzői vannak. Oké, úgyhogy ezt tesszük, imádkozunk, és aztán beszélünk így a terjeszkedő gyülekezet jellemzőiről, és mit jelent ez számunkra itt Szegeden a 21. században, úgy szintén. Úgyhogy, Atyán, köszönjük neked azt a csodálatos munkát, amelyet végzel az életünkben, végzel a gyülekezetünkben, és végzel ebben a világban. Annyira köszönjük az evangéliumnak az erejét, a valóságát, az üzenetét, az élet átformáló hatását. És drága Urunk, arra kérünk téged, hogy szólj hozzánk, erősíts bennünket, vezess bennünket tovább, és kezedbe adjuk ezt az időt, hogy a lábaidnál ülünk, és téged kívánunk hallani a mögött is, amit most az egyik szolgád a sok közül átad. Atyánk, köszönjük, hogy itt vagy velünk, és ez egy nagy kincs számunkra. Jézus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy a terjeszkedő gyülekezetnek a jellemzői is, és az egyik, amit hogyha olvasod apostolok cselekedeteit, azt látod, hogy ami jellemezte a gyülekezetet, az egy intenzív hit. Ez egy rendkívül intenzív hit. Látjuk ezt apostolok cselekedete egyben, összegyűlnek, imádkoznak, és tele vannak várakozással. Tudod, úgymond vibrál a levegő, tele vannak várakozással. Tudják, hogy Isten tenni fog valamit, mert megígérte Jézus, hogy Isten tenni fog valamit, el fogja küldeni a Szent Szellemet, és a Szent Szellem által munkálkodni fog Jeruzsálemben, és Júdában, és Szamáriában, és az egész világon munkálkodni fog. És összegyűlnek még a Szent Szellem eljövetel előtt, és imádkoznak hittel, bízva, egy intenzív hittel. Aztán apostolok cselekei 2-ben eljön a Szent Szellem, és ott van pünkösd, és múlt héten beszéltünk a bemerítési Isten tiszteleten erről, ahogy összejönnek, és ahogy igazi megtérések vannak, biblikus bemerítkezések vannak, igazi tanítványság van a gyülekezetben, és van továbbra is egy intenzív hit, mert az evangélium miatt, Jézus miatt egy intenzív hit, egy evangéliummal átitatott élet, egy fokozott várakozás, hogy Isten tesz valamit az életemben, tudod, Isten nem alszik, Isten nem feküdt le, Isten nem vett ki szabadnapot, ő szüntelen munkálkodik. És ez így van. Ő szüntelen, Jézus, mikor az atyát jellemezte, így beszélt róla, az én atyám szüntelen munkálkodik. Tudod, néha összetévesszük ezt, és azt gondoljuk, hogy nekünk kell szüntelen munkálkodni. Jó hírem van, nem erről szól, a mi atyánk szüntelen munkálkodik. És megértették, hogy Istennek van egy munkája, amely túlmutat rajtuk, amely túlmutat az ő gyengeségeiken, az ő korlátaikon, az ő hibáikon, az ő hiányosságaikon. És volt egy intenzív hitük az evangélium erejében. Na most, ez a kifejezés, hogy evangélium, vagy jó hír, vagy örömhír. Oké? Ezt mi már csak így dobáljuk, így van? Tehát úgy dobáljuk, hogy 21. században azt mondjuk evangélium, és azt mondjuk egy valakinek, aki távol él Istentől, hallottál-e már az evangéliumról, és nem tudja, hogy most ez egy milyen vallásos kifejezés, vagy hallott, vagy nem hallott. Figyeljetek, mikor ebben az időben, 2000 évvel ezelőtt a Római Birodalomban, mikor Isten kiválasztotta az összes lehetséges szó közül, hogy miként jellemezze a keresztény üzenet magját és lényegét, akkor egy olyan szót választott, amely már használtak ebben az időben. Jó hír, evangélium. Tudod, ezt a szót használták. És tudjátok, hogy használták ezt a szót? Ezt úgy használták, hogy például van egy felirat Krisztus előtt 9-ből, hogy Augustus császár születésének a napja a világ számára az evangélium kezdete. A jó hír, az örömhír. Ő a világ megváltója. Ezeket a szavakat használták a pogányok, az Isten nem ismerők. Evangélium, a császár, aki abban az időben a császár maga volt, isteni volt, Isten fia volt, és ezt így használták, hogy a világ megváltója. A császár a világ megváltója. És az evangélium, tudod mi az evangélium? Hagyj adjak rá egy definíciót, lehet, hogy ezt le akarod írni. Az evangélium, ami ebben az időben volt az evangélium, mikor a gyülekezet megszületett, az egy objektív, tárgyilagos híradás, egy az egész világot érintő, történelmet átformáló eseményről. Hallod? Egy objektív, azaz tárgyilagos híradás, evangéliumot mondok! Tudod, Augustus lett a császár! Egy egész világot érintő, világtörténelmet átformáló esemény. Ez volt az evangélium. Oké? És bárki a földön, vagy a római birodalomban, ami az akkor ismert nyugati világot alapvetően, és keleti világot is magába foglalta, mondhatta azt, hogy mit érdekel engem, hogy ez nekem nem jelent semmit. De hatással van az életedre, hogy Augustus lett a császár. Hatással lett. És a Szent Szellem választott ezt a szót, mikor arról beszél, hogy Isten emberré lett. És élt egy tökéletes életet, őt úgy hívják Jézus, a kereszten meghalt a bűneinkért, harmadnap feltámadt a halálból, és uraknak urává és királyoknak királyává lett, és vissza fog jönni. Ez az egész világot érintő, és a történelem eseményét átformáló, vagy történelem menetét átformáló esemény. A világtörténelem legnagyobb eseménye, és hatással van mindenkinek az életére. Ha hiszi, akkor azért. Ha nem hiszi, akkor azért lesz hatással az életére. Senki nem kerülheti ki. Ez az evangélium. És Márk, amikor írja az evangéliumát, tudjátok, kinek írta az evangelista? Ő a rómaiaknak írta. Az is lehetséges valószínű, hogy Rómában írta, a rómaiaknak. Így kezdi. Jézus Krisztus, Isten fiának, fia, evangéliumának a kezdete. Ugyanazok a szavak. Augustus születésének napja az evangélium kezdete. Nem csoda, hogy miért tartották a hívőket világfelforgatóknak. Ugyanis teljesen megfordították a világnak a rendjét. Mert ebben az időben császár kultusz volt. Ez azt jelenti, hogy a császárnak áldoztak, és istenként tisztelték őt. És jöttek a keresztények, a hívők, a Krisztus követők, és ők azt mondták, hogy az evangélium a világtörténelmet átformáló esemény, mely mindenkire hatással van, az, hogy Isten testé lett Krisztusban, meghalt a bűneinket, feltámadta a halálból, királyoknak királyává lett, és uraknak urává, és vissza fog jönni. Wow! Ez volt! És aztán megfogták a keresztényeket, erről majd fogunk még később beszélni, más üzenetben azt gondolom, megfogták a keresztényeket, és vitték a Kolosszeumba és a különböző amfiteátrumokba, hogy oroszlánok elé vessék, és a tömeg örjöngött. És ezt kiáltották. Kyrios Kaiser, azaz a császár az úr. És amint a keresztények jöttek be, ők pedig ezt énekelték. Kyrios Krisztus, Krisztus az Úr. És az oroszlánok elé vetették őket. Gyökeresen ellentetje volt. Mert az egyik azt mondta, császár az Isten fia, ő a világ megmentője. És Augustus így is nevezte magát, és a pénzérméken is így voltak. Megnevezve, mert ő hozta el a békét, ő hozta el azt, amit történelmből tanultuk. És a keresztények Krisztus követik, azt mondták, Krisztus az Úr. És azt látjuk, hogy az apostoli igehirdetésben és az apostolok cselekedetében, az emlőm, ez nem egy ilyen, nem tudom, hogy tudom ezt magyarul mondani, misi, masi, musi, semmi olyan kis nyámnyila dolog volt, hanem ez a legnagyobb eseményről tett híradást, ami a világtörténetben valaha történt, és emberek életét átformálta. És aztán ők ezt hirdették, és volt egy intenzív hitük az evangélium miatt, a szívüket megérintette, és ezt hirdették. Erről beszéltek. Tudjátok, ahogy itt voltunk múlt héten, és itt volt a bemerítkezés, és Tamás, és Kati, és Dominiket bemerítettük. Így annyira jó volt. És tudom, hogy így éreztük mind, wow, ez egy igazi ünneplés volt. És tudod, utána ezt mondtuk néhányan, hogy figyeljetek, miért ne lehetne minden hónapban egy bemerítésünk? Tudod, minden hónapban 2-3 ember, akit bemerítünk. Tudod, miért ne lehetne minden hónapban egy ilyen ünneplésünk, ahol az átformálódott élet, igazi megtérések, tudod, és ünnepeljük Isten munkáját és a megtérés csodáját, és Jézus Krisztus. Miért ne lehetne? És aztán arra gondoltam, mert láttam, ahogy a terem tömve van vendégek, tudod, sok vendég, és rokon, és hozzátartozó, arra gondoltam, a bemerítkezés nem csak, hogy a legnagyszerűbb ünneplés számukra, hívők számára, és azok számára, akik bemerítkeznek, hanem igazából a legjobb evangelizációs módszer. A legjobb, mert emberek elhívják az ismerősöket, rokonaikat, szomszédaikat, családtagjaikat, és ők látják azt az örömöt, és látják az evangélium erejét, és látják az átformálódott életeket, és felteszik a kérdéseket, hogy lehetséges ez, mit teszi ezt valódi átformálódott életek, mi hozza ezt létre? És azt mondjuk, Jézus Krisztus, az evangélium. Úgyhogy mit szólnátok ehhez, hogy egyszerűen csak tudod, hogy lenne hitünk arra, hogy imádkozunk, tudod, intenzív hitről beszélünk, hogy imádkozunk, hogy Isten adjon a következő időszakokban és években, tudod, ahogy megyünk előre, minden hónapban 2-3 bemerítkezőt, hogy Isten adjon, és aztán minden hónapban ünnepelhessünk, és minden hónapban, tudod, megtölthessük ezt a termet olyanokkal, akik még nem ismerik az Urat, egyszerűen csak azért, mert az evangélium egyedülálló, tudod, a világtörténelmet átformáló esemény, egyéni életeket átformál, és a társadalmat is át tudja formálni, mikor elég embert átformál a társadalomban. Ez a legnagyobb hír. Mint amikor meg volt 490-ben Krisztus előtt a maratoni csata. Talán néhányan emlékeztek történelmből, jöttek a perzsák, és aztán ott voltak a görögök, és aztán megvolt a csata, és mit csinált a maratoni futó, így van? Visszafutott mennyi? 42,5 kilométert visszafutott Athénban, és a legenda szerint igazából, tudod, úgymond az evangéliumot, tehát ahogy a győzelemről bizonságot tett, csak ennyit tudod mondani, hogy győztünk, és aztán meghalt. Tehát, hogy győztünk. Tehát Krisztus győzött. És tudod, benne volt mindig is, hogyha olvasod az evangéliumi hirdetésébe, az, hogy és ez hatással van mindenkinek az életére. Ha hiszi, ha nem, vagy így, vagy úgy. Ja, úgyhogy egy másik dolog, így amit látunk az intenzív hiten túl, az, hogy a Szent Szellemnek hoz egy spontán terjeszkedést. Tudod? Tehát ez azt jelenti, hogy olvassuk az apostolok cselekedeteit, és azt látjuk, hogy nem arról van szó, hogy itt ilyen, tudod, itt van Péter és János, és ők ilyen nagyon tudják, hogy mit kell itt csinálni. Egyszerű halászemberek voltak. Hanem Isten szelleme munkálkodott, és Isten szelleme hozott egy spontán terjeszkedést, ami azt jelenti, hogy egyszerűen, tudod, az evangélium terjedt, és a mag szóródott, és emberek megtértek, és így volt az, hogy először Jeruzsálemben történt ez, aztán utána Júdeában, aztán Szamáriában, és olvassuk ezt, hogy elmegy Filip Szamáriába, és emberek elkezdenek választ adni az evangéliumra, megtérnek, utána, előtte Júdeába, utána, tudod, vannak, akik pünköstkor megtérnek és elmennek Antiókiába, aztán Rómába, Antiókia birodalom harmadik legnagyobb városa, félmillió lakosa, Rómába 1 millióan laktak, Rómába, és nem, az apostolok nem irányították a dolgokat, hanem a Szent Szellem munkája volt. És ez az, ami annyira izgalmas, tudod, Isten munkája felől, hogy a Szent Szellem hoz egy spontán terjeszkedést, ahol a Szent Szellem munkálkodik, és elér embereket, von embereket, átformál embereket. Igazából itt értünk meg mi is. Nem igazán tudjuk elmondani, tudod, nem azért, mert valaki nagyon bizonygatott, vagy nem azért, mert valaki, tudod, olyan ügyesen tudta elmondani az evangéliumot, hogy nem tudtunk rá mit mondani, és tudod, azt mondtuk, hogy megtérünk. Hanem amikor a Biblia ír a Szent Szellem munkájáról, és Jézus beszél róla, János 3-ban, a 8. versben például, azt mondja, hogy Jézus azt mondja, hogy a szél fúj, ahová akar. Tudod, és nem látod, de a hatását érzed. És így van mindenki, aki a Szent Szellemtől születik. Hogy Istennek a szelleme munkálkodik Szeged városában, Szeged környékén, Magyarországon és a világon. És igazából a mi részünk, a mi feladatunk az, hogy együtt működjünk a Szent Szellem munkájával. Ő megmozgat szíveket, elér embereket, felkelt érdeklődéseket, behoz egy szükséget embereknek az életébe, ő meggyőzi az embereket, és megértjük azt, és megérthetjük, mi itt ebben a gyülekezetben megérthetjük azt, hogy a Szent Szellem tesz dolgokat. És hogyha megértjük ezt, akkor teljesen másként tesszük a dolgokat. Nem magunkra fókuszálunk, nem azt nézzük, hogy elég erősek vagyunk, elég nagyszerűek vagyunk-e, jók vagyunk-e, méltók vagyunk-e. Tudod, nem azt nézzük, hogy mi milyen erővel tudunk dolgokat tenni, előrevinni Isten munkáját, hanem megértjük, hogy a Szent Szellem végez, és mi sokkal inkább, figyeltek, sokkal inkább imádkozunk, kérjük, hogy Isten mutassa meg nekünk, amit ő tesz, és becsatlakozunk abba a munkába, amelyet ő végez, mert a mi atyánk szüntelen munkálkodik. Ez történt az apostolok cselekedetei könyvében. Tudod, ez történt, sőt, a félrevezető a cím, ez nem apostolok cselekedetei, hanem Szent Szellemnek a Isten munkája. Isten munkája. És ez efelől lehetünk izgatottak, hogy az intenzív hit környezetében, hogy a Szent Szellem munkálkodik. És ott van a Szeged. Hé, tudtátok azt, hogy Szeged Magyarország harmadik legnagyobb városa? Néhányan meglepődtünk, mert régen nem az volt, régen a negyedik volt. De beelőztünk városokat, oké? Szaporodunk itt a gyülekezetben is, és éppen ezért nem. Tudod, az első Budapest, a második lélekszámra Debrecen, és a harmadik Szeged, és utánunk jön Miskolc, és az ötödik Pécs. Tudod, és több mint 30 ezer egyetemista van. 30 ezer főiskolás. És Isten, tudod, piszkálja, hiszem, tudom, hogy teszi, tudom, mert hallak is benneteket, látom is Isten, hogy piszkálja a hitünket. Tudod, hogy én munkálkodok. Tudod, én munkálkodok. Hiszed, hogy én meg tudom tenni? És Isten munkálkodik egyetemeken, főiskolákon, embereknek a szívébe, ajtók, az a vágyunk, hogy meglássuk, amint ajtók nyílnak meg. Nyugdíjas otthonokban, tudod, kórházakban. Ez valami, amit Isten cselekszik. Tudjátok, hogy történe meg mielőtt még a Római Birodalom úgymond hivatalosan keresztényé vált volna, Nagy Konstantinnal előtte Etiópiába már a 300-as évek elején túlnyomóan keresztény lett Etiópia. Etiópia. Tudjátok, hogy hogy? Apostolok cselekedetei 8. Isten szelleme szól Filiphez. Filip, menj arra az útra. Ott megy egy szekér. Azon ül egy ember. Beszélj vele. Oda megy, ott van egy fekete, ében fekete, szerecsen, főkomornyik, valaki, aki az etióp király kincstárnoka, egy főember. Olvassa Ézsaiás könyvét. Olvassa Ézsaiás 53-at, Jézus szenvedését. Nem érti. Kiről szól ez? Magáról beszél a proféta? Másról beszél? Ki ez, aki mészárszékre visznek, tudod, száját nem nyitja meg? Filip odaér, és azt mondja, érted-e, amit olvasol? Azt mondja, nem értem, ha valaki ellen magyarázza. Filip felugrott hozzá a szekerre, és elkezdett neki beszélni Jézusról. Jézus az, aki meghalt a bűnöket, és az írás alapján elmagyarázza, hogy ez Jézus. Ez a kincstárnok, az etióp király kincstárnoka, amint elmenek egy víz mellett, azt mondja, hogy akkor mi akadályoz meg abban, hogy megkeresztelkedjek. Miről szól az egész? A Szent Szellem. A Szent Szellem szólt Filiphez. A Szent Szellem munkálkodott a kincstárnok szívébe, olvasva Ézsaiás tekercset, és nem értve. Értjük? Apostolok se. És most a sztori vége, Filipet elviszi Isten, és a kincstárnok megy tovább Etiópiába, hordozva az evangéliumot a szívében. És ebből fakadóan az Etiópia, mint királyság, és egy gazdag királyság volt abban az időben, az első 300 évben államilag, tudod, keresztény. Hát innen van ma a kopt egyház, hogyha hallottok, ez van Egyiptomban is. Kopt egyház, innen van. A Szent Szellem munkálkodik. Tudod, mi az, amit látok így, ahogy olvasom az apostolok cselekedeteit, hogy mi hajlamosak vagyunk arra, hogy teszünk dolgokat, mert úgy gondoljuk, hogy ezen múlik. Míg ők, apostolok cselekedetei 1-ben imádkoztak. Apostolok 2-ben imádkoztak. Apostolok cselekedetei 3-ban elmentek a templomba az imádkozás órájára. 3 órára ment 3-1-ben János és Péter. Apostolok cselekedetei 4 megfogják egymás kezét, úgymond, és imádkoznak. Apostolok cselekedetei 6-ban az apostolok azt mondják, mi nekünk fontos, hogy imádsággal, könyörgése és Isten igével foglalkozzunk. Miért imádkoznak? Azért, mert és nem azt mondja, hogy azért imádkoznak, hogy jaj, most Isten tegyen valamit. Isten tesz valamit. Okay? Azért imádkoznak, hogy egy hullám hosszon lehessenek Istennel, hogy Isten tudja őket vezetni, amint ő végzi az ő spontán terjeszkedő munkáját ebben a világban. Tehát ha érzek egy hiányt akár az én életemben és a gyülekezetünket, akkor szerintem ez mindenképpen tud megérteni, hogy Isten végez egy munkát. És az imádság, tudod, az valami, ahol becsatlakozunk Isten munkába, és megláthatjuk Isten munkáját. Oké, úgyhogy harmadik és befejező részünk. Tehát beszéltünk a intenzív hitről, beszéltünk arról, hogy ahogy tudod, a gyülekezetünkben, ahogy itt van ez az intenzív hit, a Szent Szellem spontán terjeszkedéshoz. És mielőtt még megérintem a harmadikat, csak hogy említsem ezt, hogy beszéltünk már többször, vagy említettük többször, hogy ez a gyülekezet egy másik leánygyülekezetet plantáljon, egy másik leánygyülekezet, egy másik leánygyülekezetet, hogy Istennek az igéje, az evangélium minden kiterjedjen, és Szegedet, és Szeged környékét, és Dél-Kelet-Magyarországot, úgymond, tudod, úgy, mint a menta, ahogy ott van a kertembe, tudjátok, lehet, hogy az eper is ilyen, nem tudom, nekem nincs eprem, de mentán van, tudod, az, hogy ez terjeszkedik. Ez megy, már a szomszédnál is megjelent a menta. Nem most, tudod, átbújt a kerítés alatt, és csak terjeszkedik. Kiírthatatlan a menta. Tudod, ilyen Isten munkája is. Van egy terjeszkedés, és hogy ez a gyülekezet, hogy a Szent Szellem munkálkodik, terjeszkedik, és hogy mi hisszük Isten munkáját és az evangéliumot. És tudod mit? Én szerintem ez nincs annyira távol tőlünk, mint sokszor gondoljuk. Az, hogy egy újabb gyülekezet plántálódjon, és egy másik gyülekezet plántálódjon, és egy harmadik. Először is azért, mert ez Isten munkája, másodszor azért, mert gondoljatok bele ebbe. Ha a következő 3 évben tudod, Isten hozna egy vagy két családot ide, Sándorfalváról, mondjuk. Tudod, és jönnek, és igazi megtérés, és igazi tanítványság, és akkor lehet, hogy tudod, mondhatjuk azt, hogy hé, emberek, tudod, ti jöttök ide Sándorfalváról, de igazából nem tudtok már másokat hozni, mert nem fognak túl sokan bejárogatni ide. Lehetséges, hogy ez lehetne egy lehetőség, mint hogy a mentát fogod, és úgy fogsz egy menta, most bocsánat a példáért, csak olyanba tudok gondolkodni, mint én is tapasztaltam. Fogod a mentát, és tőszaporítás, vagy nem is tudom, hogy fogod, és átteszed oda, és aztán ott terjeszkedik. Tudod, azt mondod, hogy és Sándorfalván, tudod, van két család, és ők fogják, és meghívják a barátaikat, ismerőseiket, szomszédokat, és Isten munkálkodik. Vagy ugyanez Szőregen, vagy ugyanez Deszken, vagy ugyanez Szegeden, vagy Szeged más részein, külső területein. Igazából a mi részünk az, hogy imádkozunk, és nyitott a szemünk arra, hogy mit tesz Isten. És azt akarjuk, hogy Isten vezessen bennünket, hogy vezette Filippet, és hogy vezette az apostolokat. Ezt látjuk, hogy így működik. Így működik, tudod, ahogy fogjuk, és megnézzük, hogy ez a festmény miről is szól. Ez csodálatos, ez Isten munkájáról, hogy a Szent Szellem spontán teljeszkedés hoz. Oké, és a harmadik, amit szeretnénk így még mondani a teljeszkedő gyülekezet jellemzőiről, hogy azt látjuk, hogy amit használtak sokszor, az az Isten által adott hidak. Oké, és ez valami, amiről mindenképpen szeretnék így befejezésként beszélgetni, beszélni erről, hogy Isten, tudod, ad hidakat nekünk itt Szegeden, ő ad hidakat, amelyeket kihasználhatunk. És hogyha nem használjuk ki az Isten által adott hidat, akkor sokkal inkább egy erőlködés az egész. Isten ad hidakat. Oké? Itt a csodálatos rajzomra vessétek tekinteteket. Milyen tekinteteteket? Hogy van ez? vigyázó szemeiteket. Köszönöm, vannak itt nem csak halászemberek, kultúremberek is vannak itt. Oké, egy. Itt van Jézus, és itt vannak emberek. Jó, tehát ezek emberek, ha nem tudtad. És itt van... ez olyan, mint az új híd, vagy régi híd, bocsánat, a belvárosi híd, így van? Ugye? Ugye? Na, tehát és van egy híd. Tudod, azt látjuk a Bibliában, hogy Isten szüntelen hidakat használ emberek vagy embercsoportok elérésére. Mondok egy példát. Mondjuk a szamaritánus, vagy a szamáriai asszony János 4-ben. Jézus beszél vele, ő megtér, igazi megtérés, és az egész szamaritánus falut Jézushoz viszi. És Jézus most pár napig ott marad velük. Ez egy híd. Ő volt egy asszony, a kútnál volt a híd. Másik példa. Lukács 19-ben Zákeus, tudod, lejön a fáról, elhívja Jézust a házába, és azt látjuk, hogy Zákeus, de nem csak Zákeus, az egész háznépe átadja a szívét az Úrnak. Az egész háznépe, ami abban az időben jelentette a feleségét, a gyerekeit, lehet, hogy a szülei ott laktak, mert ezek általában ilyen családok voltak, nagy családok, és aztán lehet, hogy szolgált, mert gazdag ember volt. Tehát lehet, hogy volt 8-10 ember, 12-15, akik az ő háznépe, ők is. Ki volt a híd? Zákeus volt a híd. A nyugati evangelizáció az sokkal inkább az, hogy van egy egyén, és egy egyénre összpontosítunk. A Bibliában szüntelen azt a példát látod, hogy egy egyén sokszor híd egy másik egyénhez, más egyénekhez és más csoportokhoz. Ez újból és újból ez van a Bibliában. Ez van a Bibliánkban. Hogy mikor valakivel beszélünk, vagy valakinek elmondjuk az örömhírt, akkor mögötte van kapcsolatoknak rendszere, és sokan mások. Vagy mikor emlékeztek a Filippi börtönőr, Apostolok cselekedeti 16-ban, a Pál és Szilásnak a lába elé esett, a atyám fiai férfiak, mit cselekedjek, hogy üdvözüljek, akkor mit válaszolt Pál? 31. vers. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind a te házad népe. Azaz Pál azt mondja, hogy én megértem ezt a hídelvet, és tudom, hogy Isten nem csak téged akar megmenteni, az egész családodat meg akarja menteni. Értjük? Ez izgalmas, és Isten hidakat használ. És milyen az, amikor, tudod, mi a gyülekezetben megtanuljuk ezt a biblikus szemüveget és gondolkodásmódot, hogy nem csak egyének megtérésére van szó, hanem családok, háznépek, ismerősök, barátok, rokonok, szülők, gyermekek, szomszédok, lehetséges megtérése van minden egyes igazi megtérés mögött. És amikor egy gyülekezet felfedezi ezt, és elkezdi gyakorolni, és ez a szemüveg egyre inkább részévé válik az életmódjuknak, akkor igazából ez egy terjeszkedő gyülekezet lesz, mert nem csak egy személy lát, hanem jóval többet lát. Tehát azt mondjuk, hogy ki lehet ez a híd? Ez a híd, ez lehetsz, tudod, te. Tudod, te és én ilyen hidak vagyunk. Jézus olyan emberekhez is el tud jutni, rajtad és rajtam keresztül, akikhez amúgy nem tudna lehet eljutni bizonsággal. Oké? És tudod, ez annyira csodálatos tudod, hogy ott van Viki a főiskolán, és van 80 csoporttársa. Én egyet sem ismerek. Egyet sem ismerünk. Lehet, hogy most már ismerünk egyet, kettőt. Tehát egyet sem. És Isten azt mondja, Viki, te híd vagy, hogy az én szeretetem, az én örömhírem, tudod, eljusson hozzájuk. Tudod, és én munkálkodni akarok, és használni akarlak. Oké? Ugyanígy, tudod, ott bárhol, ahol vagy, és ez a nagyszerű a kereszténység, hogy Isten így szétszórt bennünket. Hogy nem arról szól, hogy vasárnap reggel van a kereszténység, hanem a kereszténység a hét minden napján van, és vasárnap reggel jövünk, és együtt ünneplünk, és aztán vannak más alkalmak, és házi csoportok, és közösség, de alapvetően szét vagyunk szórva. Azért, mert Isten el akar érni sokféle embert. Nemrég a házi csoporton valaki, azt hiszem Hédi, tudod, elmondta, hogy az anyukáját meglátogatta a kórházba, mert kórházba volt, és az egész kórterem megtért. Tudod, és csak így, wow, pislogtunk, tudod, próbáltuk, örvendeztünk, és aztán az elménk hátuljába arra gondoltam, szerintem meg még egyen-ketten, sok tanulnivalom van még. Sok tanulni van. Ugyanakkor, hagyd mondjam ezt, ebben a gyülekezetben, mint minden gyülekezetben, vannak olyan emberek, akiknek megvan az evangelizáció ajándéka, vagy az evangelista ajándéka. Tudom, vagyunk itt, jó páran vagytok itt. Hogy tudom jellemezni az evangelista ajándékával a bírót? Nagyon egyszerű. Könnyen vesz fel kapcsolatot másokkal, könnyen indít beszélgetéseket másokkal, és bármiről is van szó, nagyon könnyen meglátja azt a nyitott ajtót, ahol Jézus és az örömhír bejöhet. És csak így lazán, tudod, így lazán. Azt hiszem, hogy hamar a beszélgetés, hamar Jézusról szól. Anélkül, hogy a másik úgy érezné, hogy itt te falakat próbálsz betörni. Egyszerűen csak megvan az ajándék nekik. És hagyd mondjam ezt, ha magadra ismersz ennél, hogy te bírsz ezzel az ajándékkal, akkor hagyd mondjam azt, ez álmulatos. Akkor engedd ki a vitorláidat, tudod, és hagyd szakadozzanak, és akkor használd ezt az ajándékodat. Isten számon fog kérni mindannyiunkat azért, hogy használtuk az ajándékainkat. Neked egy olyan ajándék adatot, amely csodálatos, és nekünk itt, ebben a Istennek ebben a családjában szükségünk van azokra, akik bírnak ezzel az ajándékkal. Lazán, tudod, jövök, megyek, szomszédom, a munkatársaim, barátok, rokonok, kórterem, és csak wow! Azt mondom nektek, mint pásztorotok, mint edzőtök, tudod, hajrá, tudod, hajrá. Ez csodálatos. Isten szelleme nagyon tudja használni, és nagyon fogja használni a te életedet sokak megmentésére. A másik oldalról a többségnek nincs meg ez az ajándéka. Ez nem azt jelenti, a Biblia azt mondja nekünk, hogy az evangelista munkáját végezzük 2 Timóteus 4-ben. Tehát lehet, hogy nem olyan könnyű a kapcsolódás, lehet, hogy előtte háromszor leizzadunk, lehet, hogy tudod, a szomszédhoz, ahogy átviszel egy sütit pár kedves szóval előtte, vagy ahogy a valami hiányzik karácsonyi alkalmainkra, tudod, így meg akarsz hívni szomszédokat már előtte, hónapokon keresztül imába bátorítod magad, hogy megmerd hívni az ismerőseket, barátokat. Hogy mondjam, nekünk azt, hogy Isten velünk van, Isten remegő térdeket, remegő hangokat, egyszerű embereket tud használni, bőségesen, és fog is használni. Isten nagy, akkor mi, amink van, azt adjuk neki. Azért, mert Isten hitként akar használni egész életed során és életem során. hogy sokak megmeneküljenek. Hogy az evangélium sokakat megmentsen. És tudod mit? A másik ez, hogy amikor a mennybe leszünk, igazából a személyes örömön túl, hogy wow, a személyes örömön túl, és ez hatalmas, végtelen öröm lesz, tudod, a másik nagy örömünk az lesz, hogy emberek jöttek velünk, úgymond. Emberek megmentődtek. A mi kis nyavajás, egyszerű kis botladozó életünkben Isten használt bennünket mások megmentésére. Ez ámulatos. Higgyétek el, ez így lesz. Csak örvendezni fogunk, hogy nem temettük el ezt a küldetést, mert valami hiányzik. És figyeljetek, ahogy megy így előre a világ, az ország, a történelem, ahogy így mennek előre a problémák az euróval, a forinttal, hála Istennek, nincsenek ilyen problémák, ahogy mennek előre, figyeljetek, valami egyre jobban fog hiányozni. És az emberek érzik, és az emberek tudják, és szerintem egyre jobban tudják, hogy valami nem klappol, valami nem teljes. És persze lehet, hogy egyelőre még sokan más felé keresnek. Azért mi is rugódoztunk hosszú ideig. Oké, csak azért, mert valaki rugódozik a környezetedben, ne jelentse azt számodra, hogy hát ő nem az. Ez semmit nem jelent. Pár rugódozott, mint az őrült megtérése előtt. És pontosan azt jelentett, hogy ő az. Oké, tehát azt mondjuk, hogy az egyháznak, a gyülekezetnek történelmi időszaka van, hogy minél nagyobb a bizonytalanság, minél nagyobb a reménytelenség, minél nagyobb a reményvesztettség, annál jobban és világítóban hirdethesse Jézus Krisztus győzelmét, és az örömhírt, és a megváltást, és annál inkább befogadó szívekre fog ez lelni. Én úgy érzem, hogy itt Magyarországon és itt Szegeden ez történelmi. Figyeljetek, volt egy rendszerváltás 20 évvel ezelőtt, és megvoltak a remények, hogy itt valami, tudod, 5 év. Aztán amikor odaértünk, akkor még 5 év. És emlékeztek az euróra is, tudod, 2010 vagy 2010. 11, vagy voltak céldátum, mindenbe volt céldátum, mindenbe. Valami nem működik. És most nem politikáról beszélek, mert az legkevésbé tudja átformálni az embereknek az életét. A politika nem formál át, csak indulatokat hoz, hanem valódi szolgálatról, szeretetről, hogy az egyház leszáll a magas lóról, és szolgál, és szeret, és lábakat mos, és Krisztus mutatja be, és az evangéliumot prezentálja szavakkal, és tettekkel, és szavakkal. És ahogy az embereknek egyre a reménység tolódik, és most már, tudod, tehát, ha így a nyugdíjas éveinkre nézünk, tudod, tehát minden nem tudom, hogy érzitek-e. És nem csak Magyarország alapvetően, hanem remeg a világ, a föld, a gazdaság, és az, hogy azt lehetett mondani x évvel ezelőtt a nyugati világban, és úgy értem a szabad világban, mikor mi még nem tartoztunk ahhoz, hogy a nyugdíjas, tudod, hogy amikor nyugdíjasok leszünk, akkor az ott, tudod, a szabad világban, az ott, ez biztos. Tudod, Olaszországban azon gondolkodnak, hogy 67 évre viszik fel most már a 65-ről a nyugdíjkorhatárt. Tudod, és emberek érzik, hogy valami nem működik, és ki van húzva a lábuk alól a talaj. És tudod mit? A római birodalomban, az első 300-ban azért is érhette el az evangélium a szíveket, mert nem csak, hogy az evangéliumnak volt egy ereje, hanem emberek falakba ütköztek, a bálványok, amiket imádtak, az istenségek, amiket imádtak, a Róma dicsősége, tudod, falak nem működik, mégsem az. Mégsem ez az, amit akartam, még sincs ott az, amit reméltem, még sincs itt. Csak azt akarom nekünk mondani, és be fogom fejezni most már valahol, de ezt akarom nekünk mondani, hogy én úgy érzem, nem csak mi itt, hanem keresztények és hívők, és az egyház, a gyülekezet, a gyülekezetek történelmi időszak előtt állunk. És nem kell nekünk is lógatva az orrunkat és a fejünket. Jól, mi is részben benne vagyunk, és érint bennünket a gazdasági válság, de van egy másik gazdaság, van egy másik valóság, amely hatalmasan ott van az életünkben, ez Isten szeretete, királysága, Isten valósága, Isten ígérete, Isten jelenléte, Isten vigasztalása, hogy Dávid énekelte, Isten bátorítása, Isten öröme. És figyeljetek, egyre nagyobb lesz a kontraszt. Egyre nagyobb lesz a kontraszt. És csak azt akarom mondani nekünk, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, és tudom, hogy te is úgy érzed magad, mint én, hogy hát ki vagyok én, meg hát remeg a lábam, meg igazából ügyetlen vagyok, de annyira bátorító olvasni az apostolok cselekedeteiből, hogy ez nem számít. Egyáltalán nem számít. Nem a mi nagyságunk a lényeg. Mert olyan nincs. Isten meg tudja tenni, és Isten meg akarja tenni. Úgyhogy, ha bírsz ezzel az ajándékkal, mint evangelista, hajrá, hogyha nem bírsz ezzel, akkor menjünk együtt előre, és bátorítsuk egymást. Mert hidak, tudod, Isten használ hidakat, és itt fejezzük be, hogy tudod, Franciaországban hallottam egy ilyen történetet, és tudjátok, hogy a francia állam elég nagyon szekuláris, és alapvetően az emberek vallásellenesek, alapvetően általánosítva. És az elmúlt ideig a romák, a cigányok egy alapvetően nem, az evangéliumot így nem fogadták be ott, és nem voltak, Magyarországon szerintem más a helyzet, de eléggé el voltak szigetelve is. És volt egy asszony, akinek volt egy cigány asszony, akinek a gyereke beteg volt, és egy evangéliumi gyülekezetbe elvitte, hogy imádkozzanak érte is. És imádkoztak a gyerekért, és meggyógyult, Isten meggyógyította a gyerekét. És ez az asszony egy hiddá vált, tudod, anélkül, hogy ő nagyon, tudod, ő csak engedelmes volt Istennek, és itt arról beszélünk, hogy nem csak te meg én vagyunk itt, hanem akikkel találkozunk, ők is hidak olyan csoportokhoz, amelyeket mi nem tudunk elérni. És ez az, hogy hiddá vált, és bevitte az evangéliumot a romák, a cigányok közé, és mára, figyelj, mára 200 ezer roma, cigány Franciaországban evangéliumi hívő, Istent imádja, tudod, átformálódott az élete, tudod, Isten cselekszik valamit, és ez az, amit mondtunk, hogy a Szent Szellem spontán terjeszkedés hoz, hogy egyszerűen Isten munkálkodik, nem magunkra kell néznünk, és hinnünk kell Isten munkájában, és egyszerűen csak átadjuk magunkat Istennek, hogy ő használjon bennünket egyénként és gyülekezetként. És szükségünk van erre a szemüvegre, tudod, erre a híd szemüvegre. Megértve, hogy minden ember mögött több ember van, megértve, hogy minden ember mögött van egy család, megértve, hogy Isten el akar élni családokat, el akar élni csoportokat, olyanokat, akikhez nem tudunk eljutni. Oké, úgyhogy fejezzük be egy imádsággal, és adjuk oda magunkat Istennek újból és újból az evangélium erejében, és köszönjük neked, Urunk Istenünk, hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk, hogy az evangélium az Krisztus győzelme, az ár ki van fizetve, Isten emberré lett, tökéletes életet élt, és aztán egy olyan életet élt, amely Isten minden áldását magával vonta, és ehelyett átokká lett. Azért, hogy bárki, aki bizalmát beléveti, és átkot érdemel, mert mindenki vétkezett, és mindenki bűnös. Ő részesülhessen mindabból az áldásból, amit Jézus elért számára. Ez az evangélium. Egy csere. Egy dicsőséges csere. Az én szégyenem és Isten áldása. Az én bűnöm és Isten bűnbocsánata. Az én lázadásom és Isten békessége. Ez egy csere, amely a kereszten történt. És Krisztus feltámadt a harmadik napon. És most ő uraknak urája, ura, királyoknak királya. És ő visszajön. Világtörténet átformáló esemény volt, és esemény lesz. Ez lesz a következő legnagyobb, egyedüli legnagyobb esemény a jövőbe. Ő visszajön, ahogy eljött egyszer, úgy eljön még egyszer. És mi vagyunk a gyülekezet. Mi vagyunk az ő népe, sötétségből megmentve az ő csodálatos világosságába, hogy hirdessük annak dicsőséges dolgait, aki az ő sötétségből elhívott az ő világosságába. És hogy elmondjuk másoknak, és sokan mások is átéljék ezt az átformálódást. Drága atyám, imádkozunk Szeged városáért. És imádkozunk azért a munkádért, amelyet itt végzel. Hogy hagyd lássuk ezt, hogy egyenként, hogy ott vagyunk a munkahelyeinken, szomszédságunkba, családunkba, iskoláinkba, Uram, átadjuk magunkat neked, hogy te használj minket, hogy ez a mag, amely 2000 évvel ezelőtt, ez a mustármag, mely el lett vetve, egy hatalmas növényé formálódik, mely alatt sokan nyugalmat lelnek. Uram, köszönjük, hogy része lehetünk ennek a munkának, és odaadjuk magunkat neked. És meg tudnád tenni ezzel a gyülekezettel, Urunk? Van hitünk rá, mert ismerünk téged, hogy ez egy terjeszkedő gyülekezet legyen. 2011 végén, 2012-ben, 2013-ban, amíg vissza nem jössz, hogy terjeszkedjen itt a városban, gyökeret vetve sok helyen, elérve sokakat, Szeged környéki városokba, falvakba, Dél-Kelet-Magyarországon, Istenünk, annyira szüksége van ennek az országnak, ennek a régiónak, ennek a városnak, az embereknek rád. Imádkozom azért, hogy fel tudjunk nőni a te kegyelmed által, ehhez a lehetőséghez, amelyet adsz most nekünk a történelmen ebben az időszakában. És dicsérünk és magasztalunk téged. Jézus nevében mindenki azt mondta, hogy Amen, Amen. Hallgassuk meg ezt a dalt befejezésként.
Elhívásunk. Szeretett meghívni, világosságában élni. Szolgálj önzetlen szívvel, bízzál nagy erejében. Az Úr közel, és téged másokért hív el. Ez küldetésünk, elhívásunk, hogy megmutassuk dicsőségét mindenhol. Ez küldetésünk, elhívásunk, hogy bármerre járunk, célját töltsük be ott. Ő küldött élet célunk, ez lett, ez küldetésünk, elhívásunk, hogy megmutassuk dicsőségét mindenhol. Ez küldetésünk, elhívásunk, hogy bármerre járunk, célját töltsük be ott. Ő küldött élet célunk, ez lett. Kit küldjek, ki megy el, ki mondja el, szeretem őket. Szavainkon életet túlárad, ahol jel. Szívek megújulnak, ez küldetésünk, elhívásunk, hogy megmutassuk dicsőségét mindenhol. Ez küldetésünk, elhívásunk, hogy bármerre járunk, célját töltsük be ott. Ő küldött élet célunk. Hogy megmutassuk dicsőségét mindenhol. Ez küldetésünk, elhívásunk, hogy bármerre járunk, célját töltsük be ott. Ő küldött élet célunk, ez lett. Ő küldött élet célunk. Elhívásunk teljes, elhívásunk teljes.